Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 130. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Te hozzád teljes szívből. A 29. dicséretünk második versével készülünk a keresztelőre. Hallgassuk meg, miképpen szerezte Úr Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És a 127. Zsoltárból olvasok még két verset. 127. Zsoltár két verse így hangzik. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, a 127. Zsoltár szólalt meg bennem, amikor erre a keresztelőre gondoltam, talán azért is, mert az előző napokban, ami műsorban hallottam azt, hogy a 2004-es év egészen rendkívüli mélypont, úgy a házasságok számát tekintve, mind a várható születési statisztikán. És hát ennek a, inkább így mondanám, sötétjében nagyon fényes lett a 127. Zsoltár néhány verse. Két szó mindjárt az elején. Így hangzik, hogy ajándék és jutalom. Tehát így tekintünk a kicsikre, a gyermekekre. Az ajándék az egy kicsit más, mintha én veszek valamit magamnak. Hát az is a tulajdonom, meg az ajándék is, de az ajándékban mindig ott van az ajándékozó is. Tehát ez a többlet, ez a plusz. Aki magát ajándékozta szeretetből, mert olyan akart, mert adni akart, ami számunkra nagy öröm. Tehát egyáltalán nem baj az, hogy valahányszor a gyermekekre nézünk, mindig látjuk valahol rájuk nézve, körülöttük, vagy bennük az ajándékozó Isten szeretetét. A másik szó ez, hogy jutalom. Azt is jó hallani, az is egy nagyon fontos üzenet, egy kicsit a jelentést át kell alakítani. Tessék nyugodtan hagyni a gyereket, hadd játszunk, tessék nyugodtan figyelni. Tehát át kell alakítani egy kicsit a jelentését a szónak. Tudnék, itt nem a jutalom igazán, hanem az örökség szó szerepel, mégpedig egészen konkrétan a föld birtok értelmében. Tehát nagyon érdekes, hogy a gyermek meg a vagyon kapcsolódik itt össze, de hogyan? Az izraeli földet nem volt szabad eladni, ugye nemzedékekről nemzedékekre biztosítva volt az új generációk tovább élése, és ezért ez a bizonyos jövőbelisége a dolognak, hogy akkor is lesz föld, akkor is meg fog élni gyermek, és ezért tovább tudja vinni az atyák örökségét. Ezt jelenti, hogy ezt a lelki-szellemi örökséget azon a földön, amelyet az Isten adott, tovább viszik. És akkor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, akkor legyen hangsúlyossá, hogy az ajándékozó Isten kezében van, ő és a családja élete örökséget kap a keresztség által, mely örökség a Krisztusban kapott váltság, és az ő országa, királysága egyetlen soron következő nemzedéktől sem vétetik el. És van még egy harmadik szó, amit itt el kell mondani, hogy ez a nyíl. Hogy a Kávin küldjetek veszőt, majd nyilakat faragunk belőle. Hát ez a nevelés. Ez a nevelés, hogy mit faragunk a gyermekből. Itt kell tehát egy kicsit átgondolni azt, hogy tudatosítani kell azt az örökséget, amelyet most a gyermekek megkapnak. Tudatosítani kell bennük, meg kell tanítani, és el kell mélyíteni, nyilakat kell belőlük faragni. Tehát ez az elkötelezése a szülőknek. Semmi baj nincsen, ő keresztelő. Jó, semmit, nem kell vele semmit se csinálni, ez a lényeg. Tehát ezt a nyílfaragást, most ugye egy kicsit nehezen megy, amit látjuk az apukának, de majd megtanulja, de erre kötelezik el magukat itt most, mégpedig de fogadalom tétel formájában, hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalom tételét. Kérem, hogy álljanak fel, gyülekezet és a család. És megkérdezem tehát először is, hogy akarjátok-e, hogy ezek a kicsi gyermekek a keresztség sákramentuma által az Atyafiú Szentlélek Isten szövetségébe, református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék. Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, ő maga tesz önként vallást az ő hitéről a konfirmációban, Isten és a gyülekezet színe előtt, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. hallotta, Isten hallotta ember a ti szent fogadalomtételeteket, és megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást az új fordítás szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Pedig meghajtjuk a fejünket, elcsendesedünk imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket, megköszönjük azt, hogy egészségesek, megköszönjük, hogy gyönyörködhetünk bennük, mind a külső, mind belső dolgaikban kibontakozhat az ő életük, mert olyan helyre születtek, ahol szeretettel veszik őket körül, és mindent megkapnak. De hadd könyörögjünk azért, hogy mindenek előtt kapják meg azt, amit te kívánsz adni nekik és mindnyájunknak, te ismeretedet, te szeretetedet, irgalmadat, mert te üdvösségre rendeltél bennünket. Köszönjük, hogy a te szent lelked pecsétjével most erre az ígéretre rákerül az Amen. Hogy ez így lehessen, hogy könyörögjünk a szülők, keresztülők, mindazoknak a felelősségéért, szeretetéért, akikre rábíztad őket. Légy itt most közöttünk, és áld meg te sákramentumodban ezeket az életeket. Amen. Most kérem szépen, hogy tessenek jönni a gyermekeknek. Tibor, én tégedet keresztelek az Atyának, Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Én tégedet keresztelek az Atyának, Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket az ízleteket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lelkének, szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszent egyházunknak élési tagjai, és ekkor részesei az örök közösségnek. Amen. Kérem, hogy forduljanak a gyülekezet A gyülekezet áldásaként a 134. Zsoltán 3. versét énekeljük. Megáldjon téged, Isten! És keressük ki a 450. dicséretünket, 450. dicséretet, amelyik drága dolog az Úristen dicsérni. Ott az én szükségem, nem, mert össze vannak keverve. Mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassátok meg a Filippi beliekhez írott levél 4. részéből a következő néhány verset. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szintükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvébe. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéjét, annak befogadását értek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy gondolsz reánk, szüntelenül ott vagyunk a te szívedben, hogy szüntelenül kiterjeszted reánk a te kegyelmedet, mert ha ez nem lenne, talán már mi magunk sem lennénk, hiszen annyi minden történik ebben a világban, annyi tehertétel, annyi nyomorúság. Köszönjük, hogy a te néped itt van, itt jár, és köszönjük azt, hogy reád bízza magát a te vezetésedre, a te hangodra, azután megy, azután szeretne élni, cselekedni. Hadd könyörögünk azért, hogy mind inkább és mind jobban elmélyüljünk, egyre inkább alakuljunk, csiszolódjunk arra a formára, amit te mutatsz nékünk, amiben elgondoltad a mi életünket. Hadd könyörögjünk azokért, akik ezekben az időkben távol vannak, akár pihenéssel, akár munkával töltik az időt, légy ott velük, és légy mindnyájunkkal. Hagyj könyörögjünk a mi gyermekeinkért, fiataljainkért, akik ilyenkor úton vannak, nyaralásokban, pihenésekben, őrizd meg őket, és légy mindnyájunkkal ennek a nyárnak is derekán, köszönjük, hogy van kenyerünk, köszönjük, hogy elindulhatott az aratás is, köszönjük azt, hogy te gondoskodó és szerető Istenünk vagy. Így áld meg ezt az Isten tiszteletet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeinket, hogy jöjjenek ide. Isten hozott benneteket, áldás, békesség. Gyertek, ja, még vannak itt, jó. Arra gyertek, arra az oldalra, jó? Na úgyis jó. Hát akkor lehet, hogy összeérünk, jó? Akkor kicsit nyomuljatok arra. Úgy. Tudjikám, légyszeres, álljál úgy a sorba, úgy. Ügyesek, jó. Na, nem értek össze, nem fogjátok meg egymás kezit? Gyere erre. Úgy. Na hát ez az. Na akkor még egyszer, áldás, békesség. Az a gondolat jött elém, amikor arra gondoltam, hogy most meg kell szólítani a gyermekeinket, amit nagyon sokszor hallanak, valahányszor elbúcsúzunk, ez egy ilyen hát szófordulat, ugye felnőttek is mondják, hogy vigyázz magadra. De ennek igazából nincs súlya, ezt tudjuk, meg amúgy is. Nemrégiben beszélgettem valakivel, és megegyeztünk, hogy ezt nem fogjuk többet mondani egymásnak. És most mégis nem tudok szabadulni ettől a gondolat, hogy ezt komolyan vesszük, akkor tényleg erről van szó, hogy nem aféle töltelék szó. Azt gondolom, hogy itt a nyár, itt van a szabadság, nagyon sokféle helyzet, lehetőség, a játék ideje, kevesebb a szabály, mint évközben, kevesebb talán a felnőtt is a gyermekek körül, és itt sok mindent lehet sorolni, hogy milyen kell vigyázni. Például ugye nagy súlyt fektettek a szüleink, hogy elmagyarázzák, hogy felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe. Ugye persze mindig mentünk a különböző helyekre. Aztán nem futok át az úttesten, és így tovább. Nem eszek mosdatlan gyümölcsöt, főleg ami esetleg úgy szerzek meg valahonnan. Nem megyek gyanús helyekre, tehát lehet nagyon sok mindenre mondani, hogy ezt ne tegyétek. Persze, akkor aztán sehova sem menjen már az ember. Én azt gondolom, hogy lehet a felnőtteknek is kicsit lazítani a gyeplőt, de valóban vigyázzanak magukra a gyermekeinket, nagyon fontos. És ehhez egy nagyon nagy dologra biztos szükség van, amikor kiszabadulnak egy kicsit, amikor szem elől eltűnnek, szülők, nagyszülők, gyülekezet imádságára nagy szükség van, hogy őket óvja és őrizze meg az Isten gondviselése, és jó tudni a gyerekeknek, hogy a szeretteink imádkoznak érettünk, nem csak magyaráznak, nem csak intenek, hanem imádkoznak, és körülvesz bennünket az Isten szeretete és gondviselése. És a mi dolgunk pedig már, mint a gyerekeké valóban, hogy ebben a nagy nyárban vigyázzunk magunkra, érezzük jól magunkat, és vigyázzunk egymásra is. Hát ezt akartam nektek elmondani. Áldás, békesség, szervusztok, köszönöm szépen! A 151. dicséretet énekeljük igehirdetés előtt. Uram, Isten, siess! Istennek igéjét olvasom, ez pedig a felolvasott résznek a 7. verse, Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a legtöbb Isten tiszteletünk ezzel a mondattal fejeződik be. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat. És azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon szeretjük hallani, ez egy nagyon jó áldás, kívánó mondat, egy nagy ígéret, hogy az Isten békessége velünk lesz, bennünk lesz, hogy az munkálkodik bennünk, és megőrzi az én szívemet szélsőségektől, robbanásoktól, és a gondolkodásomat is a helyes mederben tartja. Azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, a Krisztus Jézusban mondja, milyen nagyszerű tehát ez az ígéret. De talán még egy szót, egy szócskát oda kell tenni, amit el szoktunk felejteni, hogy így mondja vége, hogy és az Isten békessége. Tehát ez azt jelenti, hogy ez valaminek a vége. Nem önmagában áll ez a mondat, hanem vannak előzményei. Amik egy nagyon jól ismert rész egyébként az az íge a Filippi levélben, amiket nem szoktunk összekapcsolni ezzel az áldás kívánó mondattal, holott legszorosabban összefüggés, ahogy megvizsgáljuk ezt a kis részt itt, ezt a néhány dolgot, amit Pál alá húz, akkor meg fogjuk látni, hogy igenis az Isten békességének vannak, ha úgy tetszik, emberileg mondva, bizonyos feltételei. És azt gondolom, hogy talán jó ez egy ilyen csendes nyári programnak, hogy gyakoroljuk magunkat az Isten békességébe. Egy kicsit odafigyelünk arra, hogy hogyan is állunk, amikor szeretnénk kicsit pihenni, kicsit lelassul az élet, kicsit felüdülni. Mert valóban nagyon sok békétlenség van, nagyon érezni a levegőbe a növekvő feszültségeket, jogos aggodalmak vannak, és azért ez úgy benne vibrál a levegőben, és egyre kevésbé tudunk ebben a bizonyos békességes légkörben élni, mert minden ennek az ellenkezőjét munkája. De ez az ígéret, hogy mindezek ellenére az Isten békessége, tehát nem akármilyen békesség, meg tudja őrizni a mi szívünket. Milyen nagy szükség van erre, hogy a szívünk és gondolkodásunk megőrződjön. Hát erről leginkább azt gondolom, hogy a rendelők tudnának beszélni, hogy ahol ez nem sikerül, akkor annak milyen következményei vannak. De hát mik is ezek az előzmények, amelyekre oda kell figyelni, amelyhez adja Isten az ő békességét. Hát ugye az első helyen említi Pál a gyülekezet két tagját, akik között van egy bizonyos ellentét, evódiai szintüke két meghatározó tagja ráadásul a gyülekezetnek. Nem arról van szó, hogy két asszonyság veszekedik egymással akármin, hanem ezek komoly gondolkodású emberek, csak nem, nincsenek egy hullámhosszon, talán így is mondhatnám. És hogy mennyire fontos ez Pálnak, aki börtönben ül és írja ezt a levelet, ugye milyen különös, pedig aztán ő maga is a békétlenség helyén van, de mennyire fontos ez Pálnak, ezért ugye név szerint megemlítés az első helyre teszi, hogy a szolgálatban lévők semmiképpen ne különbözzenek össze, még akkor is, hogyha külsőleg nem látszanak ezek a dolgok. Hát együtt hallják az igét, együtt vesznek úrvacsorát, együtt szolgálnak, de valami nem stimmel egészen, nincsenek egyenlő indulattal egymás felé. Hát ez az első feltétel az Isten békességének, hogy lerendezem, elrendezem ezeket a fajta kapcsolatokat, ahol a háttérbe vagy belül vagy a mélybe különböző indulatok feszülnek, akikkel esetleg együtt is kell dolgoznom, és mégis feszültségek vannak a kapcsolatban. És azt mondja Pál, hogy rendezétek ezt le, mind a két oldalról meg kell tenni a lépést. Nem érdekes az, hogy kinek van igaza, felnőtt ember ezen túl kell, hogy lépjen. Még ezen a dedor szinten van, hogy nekem van igazam, az nem fog eljutni az Isten békességére. Mert egyszer nincs meg hozzá, hogy így mondjam, az a magassága és az a mélysége. Nem ez az érdekes, hanem az, hogy megteszem, mert fontosabb a békesség, mert az Isten békességért vagyunk tulajdonképpen. Tehát ez az első pont, és talán nem is kellett ez sok, csak annyi kell, hogy valaki közbelépjen, ott azt mondja, kéri az ő munkatársát, hogy segítsél ebbe a dologban. Tehát, ha ők nekik ez nem megy igazából, akkor egy harmadik, akire alkalmas, itt vannak a béke csináló, a béke szerző ember, akire azt mondja Jézus, hogy egy boldogok, mert ők Isten fiainak mondatnak. És ezt kéri, hogy avatkozzon ebbe bele finoman, kedvesen, és simuljanak el ezek a dolgok, valóban oldódjanak meg. Ez nem az a fajta békesség, ami a lelkismeretet elaltatja, hanem éppen felrázza, és ehhez bizony kell néha egy harmadik is, mire szükség van, azért, mert ők már megtapasztalták, hogy az Isten békessége az megőrzi az ember szívét. De milyen nagyon fontos, és nagyon sokat beszélgettem mostanában erre, hogy bizony az évek múlásával egyre nehezebb, mert a kondícióink azok bizony gyengülnek, milyen nagy szükségünk van, hogy az Isten őrizze meg bennünk és általunk ezt a békességet. Aztán, tehát ez az első feltétel. A második feltételre ezt mondja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Erről is lehetne persze, de nincs kedvem most erről olyan nagy, közhelyes, súlyos kijelentéseket tenni. Pál tudhat valamit az örömről, mert bennül ugye a Filippi börtönben, és azt mondja, hogy örüljetek. Ugye nem kevés probléma gyötri, mégis megmarad benne az öröm. Hát ez hogyan lehetséges? Nyilván úgy, hogy nem az okok a döntőek, hogy hát vannak okok, mire van okunk, sírni van okunk legtöbbször, vagy szomorkodni. Ezen az alapon nem sok örömünk lesz az életben, ezt még aki azt gondolná is kiábrándítom, de ha megtalálom az öröm forrását, akkor mindig fogok tudni örülni, még bilincsben is. Pál megtalálta Krisztusban, ezért tudott a lehetetlen helyzetekben is örülni, ez tehát az Úrban, ugye örüljetek az Úrban, mondja az apostol, rajta vagyok a forráson. És én azt gondolom, hogy a mi népünknek ez nagyon fontos üzenete lehet, hogy az öröm, az erő, a belső egyensúly, mert ez nagyon-nagyon hiányzik belőlünk. Nagyon olyan időket élünk, sokféleképpen lehet ezt megközelíteni, egész históriailag is alá lehet támasztani, hogy miért olyan örömtelen nép a miénk. Hát vissza kell vezetni őt arra, hogy tudjon örülni, hogy legyen benne derű, legyen benne a békesség mellett öröm is. Azt gondolom, hogy alkalmas talán egy kicsit ez a nyár is arra, hogy elgondolkodjunk ezen, elmékedjünk ezen, megerősödjünk abban, hogy ezt az örömet az Úrban senki sem veheti el. A forrás, ha megtaláljuk, ha valóban az Úrral van közösségünk, akkor örülni fogunk tudni. Aztán a harmadik feltételt is mondja Pál, azt mondja, hogy ti szelídségetek, vagy szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hát ez nyilván megint micsoda, nem tutimutiság, nem szolgalelkűség, a szelíd lelkűség az nem ugyanaz. De szelíd lelkűségben mindig van valami nagyság is. Amikor valaki nem a másik felé akar nőni, hanem önmaga fölé akar nőni. És szelíd lesz, szelíd marad. Amikor világosan látszik a másik ember számára, hogy képes ez az ember megváltozni. Már nem az, aki volt. Mi ennek a titka? Azt gondolom, hogy a Krisztus követésben lehet megszelidülni, szelíd lelkünk lesz. És ez a saját közvetlen közösségben a legnehezebb. Ugye? Ismert legyen minden ember előtt, ott ismerté válni, családban szelíd lelkűvé válni, ott önmagam fölé nőni, szűk közösségben. Ez az igazi, erre figyelmeztet Pál, hogy egy békességhez ezt a közvetlen környezetedben legyél szelíd lelkű. És hát van az Isten békességének negyedik feltétele is, ami így mond, hogy semmiért se aggódjatok. Tehát arra van szükségünk, hogy ezt az aggodalmaskodást levessük. Mi is itt az alapgond, miért aggodalmaskodunk? Nagyon sokszor azért, mert mindent a magunk kezébe akarunk tartani. Hiányzik belőlünk a bizalom. És miközben van egy csomó dolog, amit úgysem tudunk kézben tartani, és megtanít bennünket az élet, hogy bizony nincs a kezünkbe, eközben állandóan kézben akarjuk tartani, és akkor nem tudunk más sem, mint aggódni. Jaj, mi lesz? Jaj, úgy alakul-e? Jaj, meg lesz-e, amit tervezek? Nem lesz-e betegség? És így tovább. Nem lesz-e esetleg valami egyéb csőd, amit aztán megterheli az életet, és így tovább. Tehát amikor le tudom tenni Isten kezébe, de Jézus erre nagyon, ugye az elején a hegyi beszédbe tanítja a tanítványokat, hogy ne aggodalmaskodjatok. De mit is mond az ének, hogy ki minden szent kezébe tett, nem fővennyre épített. Tehát ezt a fajta békességet, azaz a szívemet, gondolataimat meg akarom őrizni. És ez úgy történik, hogy oda tudom tenni, oda tudom adni az Isten kezébe. Tehát, ha megfigyeljük azt, hogy mit is mond, mit üzen ez a rövid kis részlet, akkor egy nagyon érdekes kicsi rendszer van benne, legalábbis én belelátom, hogy mit jelent a minden képzeletet felülmúló békesség. És azt gondolom, hogy ebben egyszer benne van, hogy rendezni kell az emberi kapcsolatainkat, de amikor intipál, benne van az, hogy rendezni kell az Istennel való kapcsolatot, és benne van az, hogy rendeznem saját magammal is, béküljek meg kapcsolataimat. De ez a hármas kötés, amire azt mondja az írás, hogy na ez nem szakad el. Ez már valami. Rendezni az emberi kapcsolataim, az Istennel való kapcsolatom, önmagammal, és akkor minden értelmet felül haladó békesség lesz. Ez azt jelenti, hogy még azokban a helyzetekben is logikus, hogy most biztos el van keseredben, most biztos padlót fogod, egyszer csak ott van egy kiegyensúlyozott, derűs ember, akit nem lehet levinni, akit nem lehet csak úgy megszomorítani, aki mindig fel tud állni, mert maga Isten az, aki adja az ő békességét. Azt gondolom, hogy érdemes talán itt a elkövetkezendő időszakban, itt a nyári pihenésben is, ha valaki elmegy, megvizsgálni, van-e békességem, ha nincs, miért nincs, és ezt éppen ezeknek az igéknek a fényében lehet megvizsgálni, és lehet visszanyerni. Ebben áldjon meg bennünket az Isten. Amen. A 373. énekünket énekeljük, annak a 4., 5. és 6. versét. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked azért, hogy te újra és újra adod a te békességedet, még akkor is, amikor retentően kiürültünk, amikor súlyos gondok, terhek, sőt csapások, hol nehézségek vannak rajtunk, te akkor is meg tudsz bennünket békíteni, meg tudsz tölteni. Hadd kérjünk ezért, és kérünk arra, hogy ebben a békétlen világban a te néped legyen a békesség szószólója, cselekvője és akarója. Kérünk arra, hogy a ránk következendő heteknek a békessége biztosítva legyen akkor, amikor az egész világ szinte együtt fog lélegezni, együtt fog izgulni, együtt fog dobbanni a szíve, ne zavarja azt meg semmi, hanem legyen békesség, és ezt valamiképpen tudjuk megmutatni az elkövetkezendő hetekben a nemes versengésnek, a emberségnek a nagy pillanatait, hagy élhessék át az új generációk is, és hagy tapasztalhassák meg azt, hogy ez milyen fontos. De ha könyörünk a közelebbi, szűkebb közösségünkért is, gyülekezetért, a családért, és most különösképpen a megszomorodottakért, akiket súlyos csapásért elvesztették szeretteiket, akiknek most már ezzel a tehertétellel, bánattal kell élni, add a te békességedet az ő szívükbe, megtapasztalják ezt a felülről való erőt, te szent lelkednek munkáját, légy velük és légy mindnyájunkkal, légy ott a jövő hétnek munkáiban, terveiben, könyörgünk a gyermektáborokért is, ifjúsági táborokért, amelyek még előttünk vannak, és ahol nagyon fontos a te nevednek hirdetése, neked való szolgálatban megerősíteni, megváltoztatni, megújítani a szíveket, lelkeket, megőrizni őket a te számodra. Így kérünk, légy velünk, áldj meg bennünket. Amen. Mi pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek az alkalmakat, azt, hogy ma délután kinek lesz a kisifi, és este pedig a nagyifi. Hétfőtől pedig Pécsváradon lesz majd ifjúsági tábor a felnőtt fiataloknak szombatig. Kedden 6 órakor bibliaóra lesz, 9-kor szerdán délelőtt kézimunkakör, 10 órakor bibliaóra. Minden vasárnap a 9 óra 40-től 50-ig tartó imaközösségre hívom fel a figyelmet, melyik nagyon fontos. Hirdetem azt, hogy eltemettük Dévényi Lászlóné Erdélyi Júliannát, a 71. Zsoltár 20. verse alapján hirdettük az evangéliumot, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélyéből ismét felhozol bennünket. Hirdetem azt, hogy megszomorodottan búcsúztattuk el utolsó útjára dr. Mulató Jánosné, dr. Toplek Irént és testvérét, Incédi Józsefné, Toplek Teréziát. Az ige, melynek alapján a vigasztalás evangéliuma szólt, az Ezékiel könyve 37. részének néhány verse. Így szól ez az ige. Az Úr megragadott engem, elvitt az Úr lélek által, és letett egy völgybe, tele volt csontokkal. Végigvezetett közöttük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgybe, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétája csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre foglak kelteni, inakat adok reátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. A gyülekezet imádsága szeretetében ajánlom a megszomorodott szívű gyászoló családokat. A befejező énekünket keressük meg a 272-es dicséretünknek, 272-nek énekeljük el mind a 6 versét. Mind jó, amit Isten tészem. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.